Tolkien világa. Rádiósorozat a Gyűrűk ura kapcsán. Kelták. Második rész. Kelták a múzeum körúton. A kelták. A Gyűrűk ura olvasója főként a Tolkien által átvett mitológiájukat ismeri, így például csodálatos erdejeiket vagy a hosszú életű tündéket. Völgyzugoly csodálatos világa tipikus kelta mitológiai motívumokra épül. Ezeknek forrásai középkori kelta történetek. Valószínűleg kevésbé ismertek azok a kelták, akik itt éltek a Kárpát-medence területén, és talán épp a Budai-hegység vagy a Bakony erdejeit népesítették be képzeletük tündér alakjaival, vagy druidáik szentélyeivel. Ők azonban még jóval korábban éltek itt, a vaskorban, és írott források hiány mítoszaikat valójában nem ismerjük. Ők voltak többek között a Boyus, Tauriscus, Eraviscus törzsek, a keleti keltákhoz tartozó vaskori népek. 2000-2500 évvel ezelőtt éltek ezen a tájon, míg be nem olvadtak a rómaiak közé, és fel nem vették szokásaikat. A gallok épp úgy beolvadtak, mint a pannóniai kelták, voltak azonban, akik megtartották kelta identitásukat. Ők a kontinens nyugati peremén megőrizték gyökereik egy részét. Ilyenek a brötonok, illetve azon is túl a brit szigetek végein a velsziek és a skótok, valamint az egyetlen keltának nevezhető állam népe, az írek. A Tolkien világában most a vaskori keltákhoz invitáljuk a hallgatót. Tolkien említi, hogy művével a hiányzó angol mítoszt akarta megteremteni. Bár ő maga azt mondta, hogy műve nem a mi történelmünkben, hanem a fantázia világában játszódik, eljátszhatunk a gondolattal, hogy talán hasonló történetek estek meg azokkal a keltákkal, vagy az ő fantáziájukban, akik több mint 2000 évvel ezelőtt itt éltek a Kárpát-medencében. De most nem az író szemével alkotjuk újra a történelmet, hanem a régészével. Szó esik nem csak arról, hogy kik voltak és mit csináltak a kelták, hanem arról is, hogy a régész milyen módszerekkel tudja felderíteni a múlt emlékeit, és mi az, aminek kiderítésére már nincs lehetősége. Az előző részben az Eraviscus törzs központi településére kapaszkodtunk föl, vagyis a Gellért-hegyre. Most a múzeum körútra megyünk, és ott is a Nemzeti Múzeumba, ahol a keltákról szóló kiállításon kalauzol végig Márton András, régész történész.
Tehát a Magyar Nemzeti Múzeum állandó régészeti kiállításának vaskori terméhez értünk, és hát ebben a teremben megpróbáljuk azt bemutatni, hogy a Kárpát-medence kora és késő vaskorában milyen eltérő kultúrák, milyen eltérő népek, milyen tárgyi emlékanyagot hagytak hátra, illetve azt, hogy az egy időben különböző kultúrájú népek egymásra milyen kulturális és gazdasági kölcsönhatást gyakoroltak. Az egész a történet a 19. században kell indítani, amikor is a etruszk város Marzabotto, az Észak-Itáliában található ásatásának anyagából sikerült elválasztani a kutatóknak a itáliai etruszk hagyományú tárgyakat, egy attól idegen kultúrkört, művészetet és tárgyi emlékanyagot bemutató leletanyagot, amelynek a legjobb párhuzamai tőle északabbra eső területekben találták meg, tehát nevezetesen a Neuchâtel-tó partján található latin lelőhely anyagába, ami végül is az egész kelta kultúrának a névadó lelőhelye vált. Ott nagyon nagy mennyiségű fegyver került elő, előkerültek faszerkezetű hidak maradványai, tehát ez egy jelentős kelta lelőhely is egyben latin, és hát a kelta művészeti stílus és kelta művészet szinonim fogalmak a latin stílussal és a latin művészettel. Az, hogy mely területeken lehet etnikálisan keltáról beszélni, vagy mely területeken vették át ezt a művészeti stílust a benszülöttek, ez már egy jóval bonyolultabb és nehezebb kérdés.
Amikor kelta művészeti stílusról beszélsz, akkor arra gondoljanak a hallgatók, amit mondjuk a CD borítókon lehet látni, amik kelta zenéket tartalmaznak?
Szerintem nem. Érdemes megnézni az eredeti tárgyakat, eljönni a régészeti kiállításra, Én személy szerint ebben nem mélyedtem a CD borítók vizsgálatába, de én úgy vélem, hogy inkább ezeket a késői ír és egyéb művészeti elemeket dolgozzák tovább. Hát nem véletlenül, ugye ott megvan a önazonosság tudatuk ezeknél a népeknél erősen a kelt a hagyomány, és hát sokkal könnyebben nyúlnak vissza mondjuk egy 6. századi kelt a ornamentikával díszített kőkereszt motivumaihoz, vagy például ezekhez a késői ornamentális díszítésű könyveknek a motivumaihoz, mint az időszámításunk előtti korszak tárgyaihoz.
Akkor induljunk el.
Induljunk el. Tehát megérkeztünk az első vitrínhez. Ugye, hát az 5. század második felében bizonyos területeken, itt elsősorban a Márnvidék, Champagne környéke, egy relatív túlnépesedés mutatható ki az emlékanyagban. Ez egyrészt a települések megsokszorozódása, illetve 5-10 km egymástól kisebb-nagyobb falvakat találunk, részben pedig a temetők nagyon nagy sírszáma mutatja. Ez az a kor, amikor feltűnnek a Kárpát-medencében a legelső kelta leletek. Rögtön két fegyvert kéne kiemelni, ami egymás mellett látható a vitrínbe. Az egyik a Visegrádból, a Dunából előkerült kard, amely a korai kelta stílus egyik nagyon szép darabja. Részben megmaradt a maga a kardhüvely, amiben tartották, és ennek a végén az úgynevezett kardhüvely koptatón, aminek a célja az volt, hogy lezárja, összefogja a kardhüvelyt, amiben magát a kardpengét tartották. Egy nagyon szép szörny alak látható, ami tipikusan jellemző a korai kelta művészetre.
Ez milyen szörny?
Hát, tehát a kelta művészetben a szörnyeket nagyon nehezen lehet definiálni, hogy pontosan milyen szörnyekről van itt szó. Bizonyos kardokon például fogjuk látni ott a mediterrán griff motívumnak egy tovább fejlesztett, átalakított változatát láthatjuk, ami leginkább sárkányokra hasonlít, ezért hívják őket sárkánypáros kardoknak, vagy például a Jászberény cserőhalmi ivókürtön a mediterrán tengeri sárkánynak, két osznak egy kelta átalakított ábrázolása.
Említetted, hogy a Dunából került elő. Hogy találnak a régészek a Dunában egy kardot?
Hát ennek a darabnak a pontos lelő körülményeiről nincs tudomásom. Leggyakrabban a folyammeder kotrásakor kerülnek elő dolgok. Itt nem csak kelta tárgyakról van szó, hanem nagyon sok római, középkori egyéb tárgy is előkerül. Ezek részben elsüllyedt hajóleletek, most itt nem elsősorban itt a kelta kardra kell gondolnunk, hanem például a római leletek kapcsán, illetve ugye a folyammeder változásának folytán nagyon sok olyan terület kerül víz alá, például kisebb folyópart mellett álló erődök, kikötők, már a római korról beszélek természetesen ebben a pillanatban, amelyek jelen pillanatban folyammederben található, illetve partszakaszokat elmos a Duna, és azoknak az anyaga is bekerül a folyammederbe. Ennél a karnál konkrétan felvetődött az a lehetőség is, hogy áldozati ajándékként dobhatták a folyóba, de ez végül is egy nagyon tetszetős feltételezés, de hát sajnos bizonyítani ilyesmit nem lehet. De erre van példa, például a Temze torkolatánál találtak ilyen vasfegyvereket, illetve hát több más lelőhelyen is, ahol valószínűleg ezt áldozati ajándékként dobálták a folyóba.
De lehet az is, hogy egy kelta harc közben menekült akár a vizen át, és ott elvesztette a kardját, vagy valami hasonló történet?
Hát ilyenkor már a feltételezések mezehére jutunk. Tehát a régészetnek meg kell maradnia azon a szilárd talajon, ahol bizonyíthatóak a dolgok. Leginkább ez a fogadalmi ajándék az, ami még közel állhat a valósághoz. Itt ebbe a korban, tehát az 5. század második felének a végén nem nagyon vannak tudomásunk olyan harcokról, ahol nagyobb mennyiségű fegyver kerülhetett volna, tehát ez tulajdonképpen egy nagyon merész feltételezés. Tehát amikor az ember leír valamit, ott meg kell állnia annál, hogy miért jelentős ez a kard, azért, mert megjelenik itt ez a latin emlékanyag. Mellette látható egy sisak, az úgynevezett berrű típusú sisak, amely hát a mai Szlovákia területén került elő. Ennek jellemzője, hogy egy nagyon szép csúcsos, kónikus alakja van, és hát ez is egy jellegzetes korai kelta sisak típus. Tehát ez a két fegyver képviseli ezt a korai kelta emlékanyagot ebbe a vitrínbe.
Mitől zöld a sisak?
A patinától. A bronz patinától. Tehát ugye a bronz az rézés von ötvözete, és hát ennek a, ugye ezek oxidálódnak, korrodálódnak, és hát ennek a kémiai reakciónak a hatására zöldül ki.
Akkor eredetileg ez csillogó bronzszínű lehetett.
Csillogó bronzszíne volt, így van. Ezek ilyen kis szarvasfüles tálak, illetve annak egy kis stilizált változatai. Ezek jellegzetes halstatt készítmények, ezek a korongolás nélkül készített szarvasfüles tálak. Ezeknek láthatjuk a kelta korongolt változatait a pilismaróti lelőhelyekről. És hát ez mutatja, hogy megjelenik ez az etnikum, átveszik ezt a tálformát, de továbbfejleszték, ugye a kelták már gyors korongon készítik a legtöbb edényüket, tehát megjelenik ennek a táltípusnak a korongolt változata.
Amikor ők ide költöztek, találtak itt is egy kultúrát, vagy teljesen új területre jöttek?
Nem, hát természetesen itt is voltak benszülött lakosság, sőt, hát nagyon masszív benszülött lakosság volt, amelynek egy része ugye a Dunántúlon a hastat kultúrkörhöz tartozott, a Alföldön pedig a szkíta kultúrkörhöz tartozott, és hát ezekkel ők részben háborúban is álltak, részben pedig békésen egymás mellett éltek, átvettek egymástól kulturális elemeket, és gyakorlatilag egy ilyen összeolvadási folyamat indult meg, illetve kulturálisan átalakították az itt talált népcsoportokat. Mellette látható egy nagy korongolt tál, amelynek a peremén egy ilyen poncsorral díszített pelta alakú motívumok stilizált indadisszel összekötve. Ez szintén Pilismarótról származik, és jelentőséget az adja, hogy a sámpányvidéki fémművességnek a díszítési körében jól ismert motívum ez, amit itt most kerámián láthatunk. És hát azt tudjuk, hogy a sámpányvidéki temetők ugye a 5. század végén, 4. század elején hirtelen lecsökkennek. Tehát ez bizonyítja azt, hogy a 4. századi nagy kelta népmozgásokban részt vettek a területről származó elemek is, és ez az egyik bizonyítéka annak, hogy onnan a területről azt a művészeti kört, stílust ismerő kézművesek, illetve mesterek jutottak el a mi területünkre. Fölötte láthatóak a kelta ékszer viselésnek egy jellegzetes darabjai, a fibulák. Most a korai kelta időszakban ezek az állatfejben végződő zoomorfibulák egy elég jellegzetes produktum ennek az időszaknak. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy itt a mellnél a váll fölött fogta össze a ruhát.
Ez a fibula, ez olyan, mint egy ruhacsipesz.
Olyan, mint egy ruha biztosító tű, gyakorlatilag olyan elven működik, van egy rugós szerkezete, vagy csuklós szerkezete általában a fibuláknak, és hát a ruhának az összerögzítésére szolgált. És ezt a kettőt kötötte össze egy lánc a mellen, ami hát egy nagyon dekoratív élmény nyújtotta, ki szemlélte, aki viseli a fibulát, úgyhogy...
Ezeket csak nők viselték?
Nők is, férfiak is. Tehát bizonyos fibulákról el lehet, típusokról el lehet dönteni azt, hogy női sírokból kerülnek elő kizárólag. Valamelyik típusokról ugye azt lehet mondani, hogy inkább női, mint férfi, illetve voltak olyan típusú fibulák, ami gyakorlatilag mind a két nem viselhette. Tehát egy fibula alapján nem lehet megmondani, hogy melyik nem viselte.
Azt meg lehet állapítani, hogy ezek a fibulák, ezek hétköznapi viseletek voltak, vagy ünnepségre vették-e csak föl?
Hát ez egy nehéz kérdés, ugyanis hát hogyan vannak erre forrásaink? Hát elsősorban a forrásaink a temetők. Most ezen el lehet gondolkodni, hogy bizonyos rétegeket eltemethettek-e egyáltalán ünneplő ruhában. Tehát például általában hogy a fejedelmeket, illetve a főnököket elképzelhető, hogy ünnepi ruhába temetik el, sőt, hát vannak arra bizonyítékaink, hogy kifejezetten erre a célra készítenek aranyborítású lábbeliket, ruhákat, tehát például a késő halstatt fejedelmi temetkezéseknél. Az, hogy a köznépet, illetve hát a szegényebbeket eltemetik-e külön erre a célra készült ruhákba, illetve ékszerekbe, az én személy szerint nem tartom valószínűnek. Tehát ezek a nagy köznépi temetők szerintem ezeket a figurákat hordták. Ugye természetesen a telepek leletanyag ebből a szempontból nem mérvadó, mert egy véletlenül elveszített fibula, vagy egy leégett házban benfelejtett edényfibula, különféle használati tárgyakról nem lehet eldönteni, hogy ez félre volt most rakva idézőjelesen a polcra, hogy ezt majd fölveszem, amikor nagy ünnep lesz, vagy ezt hordta minden nap az illető.
Meddig találhatók fibulák az emlékanyagban időben?
Hát ez gyakorlatilag a római kor végéig, a népvándorlás korba végig megvan a fibula viselet szokása. Minden korszaknak megvan a maga eltérő típusa, és hát a kelta korban a fibula az egyik legjobban keltezhető emlékanyag. Tehát ez alapján lehet például egy sírt, nem kizárólag ez alapján, de ez alapján viszonylag jól keltezhetőek a sírok, illetve a házak, épületek, de hát ugye mindig a régészeti keltezés szabálya szerint a legfiatalabb tárgy keltez. Tehát hiába van mondjuk a nagymamának egy ott felejtett edénye, vagy egy ékszere, amit őrizgetnek, vagy akár az értékesebb tárgyakat, mediterrán készítésű bronzedényeket, hasonló dolgokat őrizgethettek nemzedékekig, még amíg egyszer véletlenül eltört, leégett a ház, berakták a sírba valami miatt. Gondolom mindenkinek a lakásába található olyan tárgy, ami az édesanyjáé, édesapjáé, nagypapáé volt, esetleg ugye egy festmény, egy kis szobrocska, egy ezüst cukortartó, bármi ilyesmi. Na most, hogyha ne adj Isten, összedől egy földrengés során a ház, betemeti a iszap, és én oda megyek, elkezdek ásni, és megtalálom azt a cukortartót, nem mondhatom azt, hogy visszaléptünk az 1800-as évek második felébe, amikor ott van mellette a Coca-Cola üveg is, hogy lesarkítsuk a problémát. Ugye azt megtartották, mert az értékes volt, kevés volt belőle, gyakran javítgatták, cserélték bizonyos részeit, ha még valamilyen alkalomból valaki mellé berakták a sírba. Ugye a fém sokkal értékesebb volt, mint ma. Tehát általában ez jellemző, ez minden régészeti kultúránál így van, hogy gyűjtötték eltört, újra felhasználható bronzdarabokat, a vasdarabokat, és ezeket újra idekeztek újra hasznosítani. Hát ugye sokkal nehezebb volt a bányászat, bizonyos fémlelőhelyek nem voltak kiaknázhatók, csak a modern bányászati módszerek, ugye a kohósítás, szállítás, vasmegmunkás, gondoljuk a kovácsok nehéz mesterségére. Tehát sokkal egyszerűbb volt egy kész bronz nyersanyagot újra beolvasztani, mint például újat készíteni az ércből, illetve hát ötvözni. Ez megfigyelhető a bronzkorban is, ahol a nagy depóleletekben sok törött tárgyat találunk, tehát ezeket gyűjtötték ugyanúgy, mint a rómaiaknál. Hát van például egy római tábor, ahol a katonaság visszavonulásakor az összes vasszöget kihúzogatták az épületekből, és elásták egy nagy gödörbe, hogy amikor majd visszajönnek, akkor majd jó lesznek azok a vasszögek, és hát több tízezer darab vasszög van abban a leletben. Hát soha nem jöttek vissza arra a területre a rómaiak, tehát nem tudták újra felhasználni, de meg volt bennük az, hát képzeljük el, micsoda munka volt ezt a faszerkezeti épületekből ezeket a hosszú 10-15 centi szögeket kihúzgálni. Tehát megérte nekik ez a dolog.
Az ajándékom a te számodra, Legolasz, egy galadoni íj, mely méltó a fák népének ügyességéhez. Ezek a Noldorin tőrjei. Már volt, hogy háborúban jó szolgálatot tettek. Ne félj, ifjú Tuk Peregrin. Majd megjön a bátorságod. És mi ajándékot kér a tündéktől egy törp?
Semmit. Még egyszer hadd nézzen a fák népének úrnőjére, mert ő szebb a föld mélyének összes drága kövénél.
Oh. Láncra fűzött nagy korong alakú függők, a itt talált benszülött viseletnek voltak a tárgyai tartozékai, hát ezeket valószínűleg tényleg hölgyek viselték, és hát ezek is szintén egy elég dekoratív külsőt kölcsönöztek nekik. Alatta egy síregyüttest láthatunk, a felsőrajki síregyüttest, ami mutatja, hogy hogy nézett ki a korban egy ékszer viselet. Itt megtalálhatók, hogy a fibulák, karperecek és egy torkvesz. Hát ez egy női sírnak a mellékletanyaga volt.
Mi ez a torkvesz?
Nyakperec. Ugye hát ez nagyon gyakran látunk mindenféle kelt a témájú filmeken, borítókon, ilyen nyakperecet viselő embereket, és hát a kelta istenábrázolásokon is gyakran találkozunk nyakperecet viselő, torkeszt viselő istenekkel, illetve hát itt a kiállításon is több nemesfémből készült darab is megtalálható.
Egy másik tárlóban hasonló kelta motívumok láthatók.
Szintén egy övkapocs, ahol egy ilyen triszkelesz motívum látható, amely a kelta díszítő művészetnek egyik jellegzetes motívuma.
Ezek a karperecek, amiket említettél, vagy ez a nagyobbik darab legalábbis, ez olyan, mintha egy ágyugójót kibeleztek volna, és félbevágtak volna, és ezeket így összeillesztik. Ez mennyire kelta jellegzetesség?
Ezek tipikusan kelta növi ékszerek. Ezek a nagy három darabból álló hólyagos bokaperecek, ezek nagyon dekoratívak lehettek. Hát képzeld el azt, hogy nem ilyen barnázöldes színűek, hanem nagyon szép ragyogó bronz színűek. Egyébként érdekesség, hogy ezeknek ugye a belső része üreges, hát egy könnyűnek kellett lennie, és itt látható a többi darabon is, hogy agyaggal vannak kitöltve. Most előfordul, hogy ez az agyagbélés meglazul, és kijön. És ilyen alkalmakkor találtak kelta szöveteket, sőt hímzést, illetve mintás szövet darabokat is. Ugye ez konzerválódott részben a bronznak a résztartalma átitatta, és konzerválta a szöveteket. Előkerülnek a telepeken a szövőszékek nehezékei, orsókarikák, és itt előkerül maga a szőttes, egy darabja, amiből látható, hogy hány szemet vittek föl, milyen technikával, és hát aki ebben foglalkozik, nagyon értékes összehasonlításokat tehet az elszórt, különböző kultúrák elszórt szövetleleteinek az összehasonlításában. Itt mellette látható női üvegékszerek, egészen sötétkék, kobaltkék színű ékszerek, ugye ezek a korábbiak, és hát egyre világosodik, egyszerűsödik a motívum. Ezek szintén nagyon dekoratívak, nagyon élénk, mélykék színűek, illetve sárga és fehér ilyen kis üvegre ráfolyatásokkal vannak díszítve. Úgyhogy kerüljük meg a vitrint, és hát érdemes a másik felére is egy pillantást vetni. A Herceg Mároki torkvesz paneljén láthatóak női bronzővek. Ezek szintén a középlateni időszaknak jellegzetes darabjai, ezek kifejezetten hölgyek viseletéhez tartoztak. Ezek a kis állatfejben végződések, kapcsok. Ezek eredetileg email berakással voltak díszítve. Ugye egyik darabon középen látható is a vörös email berakás nyoma, illetve hát képzeljük el, amikor ez szépen bronzszínben ragyogott, ebbe a vörös, illetve kék email berakás, esetenként még korál berakás is találunk, tehát ez egy nagyon szép emlékanyag a kelta művészetnek. Szárazregői kincslelet. Most erről azt kell tudni, hogy ez egy tűzeglábból került elő, és legvalószínűbb feltevés szerint a Oppidum közelében lévő szentélyhez tartozott. És megfigyelhetők ezek a úgynevezett szárazregői típusú ezüstfibulák, ilyen széles rugózattal rendelkezik, illetve hát itt található ezek a maszkkal díszített gyöngyök, illetve arany készült kerekek. És nagyon sokáig vitatkoztak ennek a kincsnek az eredetéről, miért lehettek ezek a tárgyak. Most legmeggyőzőbben ezt a déli területek Scordiscus emlékanyagához lehet kötni, ez egy kelta törzs. Bizonyos időszakban egy nagyon meghatározó hatalmi tényezője volt a észak-balkáni területeknek, Rómával is nagyon sokat háborúzkodtak. És hát ezek a kerék alakú gyöngyök, illetve hát a maszkos díszítési gyöngyök, ezek kifejezetten kelta ízlést mutatnak, a többiek pedig a tráki lír elemet képviselik ebben az egész játékban, és hát ennek az összeolvadásából alakul ki az egész. És alatta láthatóak, hogy ezek a borostyán nyakláncok, hát ezek természetesen csak a kiállítás kedvéért vannak így felfűzve, hogy el tudjuk képzelni.
Ezeket a kerekeket és maszkokat hol hordták?
Ezt nem tudjuk. Tehát ez el lehet játszani a gondolattal, fölfűzve, amuletként. Nem tudjuk, ugyanis ugye ez egy régi lelet. Abba a korban még nem végeztek olyan precíz és pontos ásatási megfigyeléseket, sőt, hát az sem biztos, hogy egyáltalán meg lehetett volna figyelni egy szentély, ha ez valóban szentély anyaga volt. De az is lehet, hogy egyszerűen egy lápi áldozat, hogy bármi elképzelhető. tulajdonképpen nem eldönthető, hogy ez mi volt, legvalószínűbb ez a szentély anyagához tartozott.
Hogy találtak rá erre a leletre?
Ez egy, úgy tudom, hogy egy véletlen, hát ez egy nagyon régi lelet, tehát ugye nem is múlt századi, hanem az előtti lelet, tehát ezek általában ugye a kincsleleteknek az a negatívuma, hogy ezek véletlen folyamán találnak rá, tehát nem szervezett szisztematikus feltáráskor, legtöbbször sajnos, ezért nagyon sokszor nem rekonstruálhatók azok a finom részletek. Ezt ugye általánosságban mondom, nem kifejezetten erről, amikor mondjuk az eke kifordít valamit a földből, aranytárgyakat, elrejtett éremleletet, akkor nem mindig rekonstruálható, nem mindig kerül be például az az erény, ami be el volt rejtve, szétszántják azt a régészeti jelenséget, ami megmutathatta volna, hogy ez egy beásott gödör volt, vagy hogy honnan került elő ez a dolog. Hát például az Alpokban találtak kövek alá elrejtett aranyanyag pereceket. Az valószínűleg egy ilyen kelta áldozat volt. De az a lényeg, hogy elrejtik, áldozzák, ezért nagyon ritkán kerülnek elő szisztematikus feltárásokból. Ami általában nagyobb földmunkák, tőzekitermelés, utána nagyobb építkezések, vasútépítkezés, mészántás, illetve szőlő aláforgatás, tehát amikor mélyen megmozgatják a talajt, azokban az esetekben kerülnek elő. Itt a következő vitrínben egy összeállítást láthatunk a kelta díszített fegyverekből. Na most hát ugye látható, hogy itt két nagy eltérő díszítési típus látunk. Az egyik, a tárló jobb oldalán egy arabeszk-szerű motivumokkal díszített, nagyon dekoratív stílus, ez az úgynevezett magyar karstílus. Ezt Paul Jakobsztál nevezte el magyar karstílusnak, aki a klasszik archeológia, illetve a kelta kutatás egyik nagyon-nagyon kiváló alakja volt. Most ez a magyar karstílus olyan 300 körül születik meg. És hát ez egyenes folytatása a folyamatos dövényi ornamentikának, a Waldergesheim stílusnak, abból vezethető le. Most ezek nem csak, hogy nagyon dekoratív növény ornamentikára hasonlító díszítmények, de egyben egy-egy kelta istennek, illetve annak a kísérő állatának is egy absztrahált változatai. Például azonosíthatók, hogyha felbontjuk ezeket a díszítéseket elemeire, akkor például a fagyöny motívum megjelenik a gríf sárkány motívum, és hát ezeknek a egyvelegéből áll össze egy ilyen díszítés.
Tehát az újdonság itt az, hogy állatok is megjelennek a korábban csak növényeket tartalmazó motívumok között?
Nem az az újdonság. Megvan a korai kelta művészetben is az állat ábrázolás. Itt tulajdonképpen az az újdonság, hogy volt ez a mediterrán inspirációból levezethető növényi motívum. Kicsit adaptálva persze természetesen a latin ízléshez megjelennek ezek a motívumok. Most ebben a korban ez... Hát egy ilyen érési folyamat eredményeképpen így lehetne legjobban ezt jellemezni, egy kelta ízlésé válik, és hát ugye az inspiráció maga ez a mediterrán növényornamentika volt, de ez már egy tisztán kelta latin díszítő motivummá válik, ami több annál, mint egy átalakított növényi indadísz. Ebben megjelennek a kelta vallásos képzeteknek az alakjai, az istenek, a fagyöngy, ugye nagyon sok kelta istenábrázolást láthatunk ott, ugye a feje körül a fagyöngy motivumával, illetve azoknak a kísérő, mitikus lényei, szörnyalakok, amik feloldódnak ebbe az ornamentikába. Tehát egy ilyen szintézisét láthatjuk inkább az egésznek.
Az, hogy ez a magyar stílusban jelenik meg, az azt jelenti, hogy itt érett be a kelta kultúra Kárpát-medencében?
Hát ezt így nem lehet mondani, hogy itt érett be. Ugye van a nyugati kelta területeknek is nagyon sok helyi stílusa, nagyon sok helyi hagyománya, és van a keleti területeknek is, és hát ugye amikor sikerült a kutatásnak definiálni a nyugati területekre jellemző stílust, illetve megszilárdult az a kronológia, az abszolút és relatív kronológia a kelta régészetben, akkor vált lehetővé, illetve akkor vetődött föl, és hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan definiáljuk a keleti kelta művészetet, tehát a keleti kelta kulturális koinét. Na most ezek a kardok, ezek ezen a területen alakulnak ki, de nem, ez nem azt jelenti, hogy itt volt egy kulturális súlypont, hanem inkább azt mondanám, ugye, hogy ma is hát kicsit vonatkoztassunk el most a kelta régészetbe, az Európa minden állama maga kulturális hozadékát hozzárakja az egységes európai kultúrához, és mindegyik szép, mindegyik fontos, mindegyik szeretjük, mindegyiket másért. Minden országnak megvan egy jellemző produktuma, jellemző kulturális adaléka, amit hozzátesz. Ezt inkább így lehetne megfogalmazni szerintem. A tárló másik oldalán láthatók azok a kardhüvelyek, amelyek ilyen sárkány motivumokkal vannak díszítve. Ennek tulajdonképpen két nagy forrása van, az egyik a mediterrán griff motívum, ugye hát ezek a mitikus állatok nagyon gyakran megjelennek a mediterrán művészetben, általában mint ilyen keleti orientalizáló elem, de ezeket a kelták átalakítják, transformálják a motívumokat, és hát ebből lesznek a sárkánypáros kardok első típusa, a második pedig a mediterrán növényi landpalmettának egy ilyen zoomorfizált lírának hívjuk, líra motívummá, amikor a mediterrán növényi motívumot átalakítják egy sárkányszerű motívummá, ami közelebb áll, hát ezt természetesen idézőjelesen kell érteni a kelta ízléshez. Két a korszak jellegzetes kerámia művessége, egy agyagtál.
Azt lehet tudni, mit tartottak ezekben a tálakban, vagy mire használták őket?
Hát ugye a sírokban néha találnak benne állatcsontokat, illetve ételmaradványokat. Ezeknek a vizsgálatából lehet azt mondani, hogy például, és nem konkrétan erre a edényre utalok, például ebbe egy húsleves volt, mert hát, hogyha olyan csontokat találnak benne, ami erre utal, akkor nagyon valószínű, hogy ebbe étel, nem áldozatot, de ételmellékletet helyeztek a sírba a halott számára. Illetve hát más korszakokban...
Bocsát, mit gondoltak, akik betették, hogy a halott mit fog ezzel kezdeni?
Hát a túlvilág élethez szükséges. Hát, vagy az utazáshoz, illetve az élethez egy... Ugye beletemették a halott fegyverzetét, mert arra is szükség lesz. Néha ezt összehajtották, használhatatlanná tették, összehajtogatták a kardot, meggörbítették a lándzsahegyet, hogy azért az élők felé ezt ne tudja felhasználni, de a túlvilágon ezt tudja használni, mellé helyeztek étel, italáldozatot, amire szüksége volt a túlvilág élete folyamán, illetve a túlvilági utazáshoz.
Itt a tárlóban levő kard is megvan egy kicsit hajlítva, akkor ez nem az idők során hajolt meg, hanem ez direkt már így tették bele a sírba.
Igen, tehát itt látható több olyan fegyver, ami deformálás nyomát hordozza magában. Na most ugye két, sőt, hát három okból deformálódhat egy fegyver. Ugye vannak a harc közbeni sérülések, amik ugye óvhatatlanul bekövetkeznek, lepattan a penge széléből egy kis darab, ráütnek a pajzs dudorra, ugye, ami védi a kezet a pajzs közepén egy ilyen fém applikáció, mondjuk egy baltával, egy karddal, annak megmarad a nyoma. Tehát vannak ilyen sérülések. Utána vannak olyan sérülések, ami például a fegyver korából adódik, sokáig használják, elkopik, megsérül, javítják például a karthüvelynek a bemeneti részét, levágnak belőle egy kis darabot, átalakítják, esetleg vannak olyan karthüvelyek például, ahol többféle díszítő stílus motívuma mutatkozik meg, és hát ennek az az eredménye, hát azt láthatjuk, hogy egy hosszabb időt megélt harcos úriember használt ezt, vagy birtokolt ezt a fegyvert.
Ez lehet, hogy apáról fiúra száll egy kart.
Ilyenkor ugye érdemes megnézni, hogy hány éves volt a fegyverrel eltemetett ember. Tehát például egy 80 éves ember egy több díszítő stílust tartalmazó karddal jogosan feltételezhető, hogy élete folyamán mindig követte az újabb és újabb változásait a díszítő stílusnak, rárakatott egy újabb motívumot a kardjára, és hát amikor meghalt, vele temették ezt a kardot. Szóval mondjuk a kard meg a fegyverzet az inkább személyhez kötődő. Én ezt inkább úgy gondolom. Tehát erre szüksége volt a harcosnak a túlvilág élete folyamán, és ezt vele temették. Tehát minden elképzelhető, de inkább én azt mondanám, hogy hát ebben az esetben inkább avval lehet számolni, hogy azért volt a kard, akivel eltemetik. Illetve hát vannak azok, amikor a sírba helyezéskor deformálják szándékosan a fegyvereket, illetve vannak szentélyek, ahol a legyőzött ellenség fegyvereit helyezik el, például a Górnészűrarói szentélyen, ahol egy ilyen favázra rögzítették föl az elesett harcosok tetemeit, és ezt nagyon szépen feltárták, dokumentálták és publikálták is a francia ásatók, és ott látható, hogy a harcos legyőzése után, amikor meghalt, a fegyvereivel együtt elvitték, esetleg le is fejezték, ebben a rituális fejkultuszban volt szerepe ennek, és ezeket a fegyvereket szándékosan eltörték, használhatatlanná tették, és hát ha valaki megnézi a publikációját, láthatók azoknak a rekonstrukciós módoknak, ezeknek a deformálások, illetve rongálások nyomaiból következtettek arra, hogy hogyan keletkezhettek. Tehát hogyan néz ki az, amikor kardoznak, tehát harc közben használják a kardot, és a másik karddal rácsapnak, és milyen szögbe mélyed bele akkor a pengébe.
Jó, nagyon jó!
A lábad is!
Jó.
De szép volt!
Köszönöm!
Fürgében!
Illetve milyen az, amikor lerakják egy üllőre vagy egy fa tőkére a kardot, és úgy csapnak rá baltával vagy más eszközökkel. Ezek nagyon szépen rekonstruálható dolgok. Tehát így is megsérülhet akár egy kard, nem beszélve arról, hogy esetleg egy rosszabb minőségű gyártmány. Hát ugye itt nagyon nagy különbségek is előfordulhatnak a minőségbe, ugyanahogy ma is bemegyünk akár egy késboltba, megtaláljuk a magasabb árfekvésű jobb pengéket, egészen a svájci tiszti kés olcsó kínai utánzatáig, ahol a dugóhúzó egyszerűen kinyúlik, és nem húzza ki a dugót. Ez mint személyesen láttam egyszer egy ilyen esetet. Tehát maga a használatakor is eltörhet, megsérülhet egy ilyen fegyver.
Ez ugyanígy jellemző volt arra a korra is, hogy volt a helyi falusi kovács, aki gyártott kardokat, de ugyanúgy be lehetett szerezni a távolabbi nagyvárosokból, a nagyobb műhelyekből a jobb minőségű gyártmányokat is.
Hát tulajdonképpen itt azért városok, városi műhelyekről ebbe a korba azért nem beszélnénk, tehát falusi kovács valószínűleg nem gyártott kardokat. Tehát azért a kardgyártás egy... annak megvannak a fortéjai, nem mindenki tudott kardot gyártani. Az biztos, hogy vannak például műhelyek, amik gyártanak kardot. Tehát ugye el kell vonatkoztatnunk például, hogy esetleg magát a kard pengét és magát a kard hüvelyt akár külön műhelyben is gyárthatják. Például a kard hüvelyeknél rekonstruálható az, hogy a díszítés alapján, hogy bizonyos kard hüvelyeket nagy valószínűséggel egy műhely produkciójának lehet tartani. Tehát előfordulnak olyan kardok, ahol mesterbélyegek találhatóak beütve, például vatkan alakú bélyeg, emberfej alakú bélyeg, van, ahol például egy geta név van beleütve a pengébe, tehát ezek biztos, hogy a mester büszke volt az ő produkciójára, azért rakta be, illetve egy márka jelekként forogtak ezek a dolgok. Az anyagvizsgálatokkal ki lehetett mutatni, hogy a penge minőségébe, a edzettségébe is nagyon nagy különbségek vannak. Tehát az biztos, hogy valaki vehetett drágábban is, hát vehetett. Hát kérdés, hogy hogyan jutott adott korba egy ember egy kardhoz, de voltak jobb minőségű, nyilvánvalóan értékesebb fegyverek, illetve voltak rosszabb minőségűek, amik bárki több ember számára elérhetőek voltak.
A régi kardom fullánk. Tessék, fogd! Milyen könnyű.
Igen, igen. A tündék készítették. A pengélye kéken ragyog, ha orkok vannak a közelben. És ha ilyen helyzetbe kerülnél, rendkívül óvatosnak kell lenned.
Maguk a kelta kovácsok, fémművesek nagyon magas mesterségbeli tudásnak a birtokában voltak. Tehát ezek nagyon fejlett vasfegyverek voltak a korban. Tehát ez egy technikai fölényt biztosította a kelta harcosok számára.
Ezeket egyedi megrendelésre készítették, vagy lehet-e ezt tudni? Vagy pedig egy nagyobb hadsereg közösen rendelt meg egy hadjárathoz akár kardokat?
Hát itt azért máshogy működtek ezek a dolgok, mint például egy a modern korban, ahol felszerelünk egy reguláris hadsereget. Hát az látható ezeknek a temetőknek az elemzéséből, hogy nagyon lesarkítva a képet, hogy szinte minden kelta férfi katona is volt egyben, tehát megvolt a maga a fegyverzet. Ez nem képzelhető el főnöki, illetve fejedelmi sírok hiányában, hogy valaki ezt nekik megvette volna. Tehát ezek tényleg olyanok, amik nehezen bizonyítható. Tehát el lehet játszani a gondolattal, sőt érdemes is eljátszani, de hát mindig az adott társadalom ról rendelkezésre állunk, ismereténk legszélesebb spektrumát kell elővenni ennek a magyarázatára.
Így ránézésre meg tudod mondani a kardokról, hogy melyik hogyan használódott el ennyire, ahogy itt a tárlóban látszanak?
Hát ránézés azt tudom mondani, hogy a idő folyamán ugye a földbe a korrózió. Ez nem tesz jót a vaskardoknak, tehát semmilyen. Ugye a vas az kevésbé ellenálló, mint a bronz, nagy általánosságban. Na most ugye a földben a talajvíz, a különféle vegyi anyagok elindítanak egy olyan korróziós folyamatot, amely ugye deformálja a vasat. Nagy probléma volt, hogy a vasat nagyon nehéz restaurálni, illetve konzerválni. Tehát régenben például, hogyha elmegy az ember egy kisebb múzeumban egy gyűjtőben, nagyon sokszor látja, hogy mint ilyen szivacsos lenne a kard, amit kiállítanak, vagy a lándzsa, ez a savazás eredmény, egyszer régenben egyszer lesavazták ezeket a dolgokat. Nem itt, tehát ez egy nagyon, tényleg ez a letűnt korok restaurálási technikájáról beszélünk. Ezek nagyon finom, nagyon gondos, alapos restaurátori munkával kell rendbehozni. Különösen úgy, hogy például amikor egy földben előkerül egy rozsdás kard, nem lehet tudni, hogy a rozsda korrózió réteg alatt nem rejtőzik-e egy gyönyörű vésett díszítés. Tehát ezeket szinte milliméterről milliméterre kell megtisztítani, konzerválni és arra ügyelni, hogy a lehető legtöbbet mentse meg az ember. A másik oldalon található a díszített fegyverek egy másik csoportja, a antropomorf markolatú, illetve hát a azt utánzó úgynevezett pseudoantropomorf markolatú tőrök. Ezekről feltételezhető, hogy bizonyos méltósági elvények voltak. Tehát akinek egy ilyen tőre volt, az nem egy egyszerű harcos volt. Illetve mellette látható a bátai vatkan, ugye hát a vatkan motivum nagyon ismert a kelta művészetből, mitológiából. És hát ez eredetileg valószínűleg vagy hadi jelvény, vagy sisak dísze lehetett a bátai vatkan. Tehát nem egy önálló darabról van szó.
Akár egy ilyen kupos, csúcsos sisaknak a tetején képzelhető?
Nem. Ebbe a korban már másmilyenek voltak a sisakok, tehát ez nyilvánvalóan egy ilyen egészen csúcsos sisak tetejére nem képzelhető el, korban is későbbi, tehát ezek már más típusú sisakok voltak. Például a csumeszti sisak, a tetején egy kiterjesztett szárnyú madár van, aminek a szárnyai zsalúzással vannak felerősítve. Tehát amikor ez a harcos lovagolt, akkor a tetején a madár így csapkodott a szárnyával, és hát ez egy hihetetlenül dekoratív látvány lehetett. A tárló alsó részében láthatjuk az első pajzsdudort. Pajzs közepén helyezkedik el a pajzsdudor, és a célja az, hogy a pajzs belső felületen lévő kezet, ami ugye tartja a pajzsot, megóvja a sérülésektől, tehát az ellenséges kardoktól, lándzsáktól, illetve a mechanikus hatásoktól. Ez a pajzs külső felületén egy fémvédő réteg helyezkedik el, ez a pajzsdudor. Na most a korai kelta időszakban ez több részes, tehát több darabból alakítják ki. Hát természetesen pajzsot úgy kell elképzelni, hogy egy famag van, arra bőrt helyeznek rá, tehát ez egy komoly konstrukció. Ez, amit ki van állítva, ez egy ilyen szárnyos pasdudor, umbónak is hívjuk pasdudort. Ez tipikusan a középlateni időszaknak egy nagy újítása. Egy részből készül, sokkal nagyobb védelmet ad a kéznek, illetve kevésbé sérülékeny maga a pasdudor.
Hogy tud megsérülni a kéz a pasd mögött?
Úgyhogy jön egy ellenséges harcos, jól megdobja a lándzsáját, és átszakítja a bőrt vagy a fát. Még hogyha ott van egy fémvédő réteg, akkor ez nem következik be. Úgy képzeljük el a dolgot, hogy ott fekszik a emberke eltemetve, mellette a kardja, kése, lándzsahegyei, és ráhelyezik a pajzsot. Most amikor ennek a szerves anyag része, a bőrfa elrothad, szétbomlik, akkor eredeti pozíciókban megmaradnak egyrészt a pajzs szélét lezáró vasveretek, illetve a pajzsfogó, illetve maga a pajzsdudor. És ez alapján nagyon szépen lehet rekonstruálni egyrészt a pajzs méretét, alakját, illetve szerkezeti felépítését is.
Akkor ezért csak a pajzsdudor van itt kiállítva, mert a pajzs többi része az már eltűnt.
Így van, így van. Hogyha lenne szerencsés leletünk, ami mondjuk megmaradna egy vizes helyen egy pajzs, akkor valószínűleg kiállítanák. Hát az egy nagy szenzáció lenne, és egy nagyon látványos dolog. Illetve hát a pasdudor előtt hever egy első pillanat egy vasláncnak tűnő valami, ami egy poncoldíszítés figyelhető meg. Ez tulajdonképpen a kard felfüggesztésére szolgált. Ez is a középlaten időszaknak egy nagy újítása, amely ugye azt tette lehetővé, hogy a korábban különféle bőr, illetve bronzkarikák és bőrszíjakból álló konstrukcióval hordták a harcosok a derekukon a kardot. Ebben az időszakban előtérbe kerülnek, hát elterjednek ezek a kardláncok, amelyek sokkal gyorsabb, illetve biztosabb előhúzását tették lehetővé a kardnak. Megnézzük ezeknek a rekonstrukcióit. A kard mindig egy adott szögben függött, bárhogy is ment az ember, lovagolt, futott, tehát mindig gyorsan előre rántható volt a kard. Tehát ez is egy, a kelta fegyverzetnek egy technikai fejlődését bizonyítja. Eljutunk, hogyha átsétálunk, egy kicsit különálló vitrénhez, ami két emlékcsoportnak van fenntartva. Az egyik maga a száraz regői kincslet, amiről már szó volt a filigrán és a granuláció kapcsán, és mellette pedig a kelta éremverés bemutatása. Most érdemes szemügyre venni a térképet, ahol a egyes éremtípusok nagyított képét lehet látni, és azoknak, hogy körülbelül hol készültek, hol terjedtek el. Tehát a korai időszakban általában ezek a nagyméretű ezüstpénzek viszonylag szűkebb környezetbe forognak. Tehát ahol nagyon sok kerül elő, az valószínűleg ott a környezetébe kell keresni a verőhelyét is. Még a későbbi időszakban, amikor kisebb címletek megjelennek, tehát feltételezhető egy bizonyos fokú pénzforgalom, pénzgazdálkodás, akkor sokkal nagyobb területeken terjednek el. És hát középen került kiállításra az egyházas dengelegi kincslelet, ami nem csak a kelta numizmatika egyik nagyon fontos emlékanyaga, de a kelta numizmatikai kronológiának is. Ez az edény, amiben előkerült, ez egy jellegzetes edénytípus, ami jól ismert a koralaten, végig középlaten kezdeti átmeneti temetők sírjaiból, és abban voltak elrejtve ezek a nagyméretű a görög négy drakmás, a tetradakmáknak az utánzatai. Ez annyiban érdekes, hogy amikor görög pénzek beáramoltak a keltákhoz, és ugye megindult a kelta éremverés, ennek régebben a kezdetét a 168-as püdnai csatára tették, amikor is Makedónia görög elveszti az önállóságát, ugye a római fennhatóságát, és azt mondják, hogy akkor nem vernek tovább ezeket a Nagy Sándor, illetve Filipposz pénzeket, és ekkor a pénzhiány pótlására kezdődik el a kelta éremverés. Tehát ugye ez a harmadik század közepére tehető egy óvatos becsléssel ez az edénynek a készítési időpontja, tehát az biztos, hogy ekkor már az éremverés megindul. És ezt megtámogatta a görög numizmatika oldala is, ami hát ugye azt bizonyította, hogy Nagy Sándor halála után röviddel már ezeknek a pénzeknek a posztumusz veréssel megszűnik, tehát a uralkodó halála után tovább érték bizonyos politikai okok miatt, viszont hamarosan ezeknek megszűnik. Ugye a kelta pénzeknek az inspirációi a részben a Filipposz, részben az Alexandrosz Nagy Sándor veretek, illetve hát Lüsimachosz veretei, aki ugye már beszéltünk róla, hogy a halálával indul el halála után ez a nagy kelta támadás, illetve Audoleon, aki Spájónia királya volt, annak a pénzeit utánozzák.
Bocsánat, ezt jól értettem, hogy a edény segített a pénzek korának a meghatározásában?
Így van. mert ez az edénytípus ez nagyon jól keltezhető egyéb abszolút tehát egyéb tártípusok alapján, aminek az abszolút kronológiája nem igazán vitatható. És hát az biztos, hogy amikor ez az edény készült, ugye akkor, és ebbe voltak elrejtve az érmek. Tehát nehezen feltételezhető, hogy egy sok száz évvel korábbi edényt behelyeznék el az érmeket. Tehát ez, ugye a két keltezés egymást kiegészítette és korrigálta.
És a pénzek felirata vagy mintája az nem, az mit ábrázol?
Ezek a görög pénzeknek az utánzatai. Az egyik oldalán ezeknek általában a Zeus fej volt, illetve a bizonyos években a Nagy Sándor fej, a hátoldalán pedig egy lovas. És hát ezt veszik át, és hogyha megnézzük a kinagyított képeket, illetve az eredeti érmeket, láthatjuk, hogy bizonyos veretek egy az egybe ezeket ugye a Zeus fej, hátoldalán lovas, és egyre stilizáltabb változatai a fejeknek, feloldódnak, ezek a fejek átalakulnak, egyre keltámbá válnak, illetve hát ott megfigyelhető, hogy fönt a Pozsony felirattól észak, ez a Bojusz veretek, illetve hát itt a Ravisz feliratú, ugye az Eraviscus veretek, amelyek viszont már kifejezetten római denárok mintáját követik.
Akkor ez nem számított pénzhamisításnak, hogy más pénzek feliratait vagy mintáit utánozták?
Hamisítás az, amikor én mondjuk dollárt akarok gyártani otthon a fénymásolómon. De hogyha például, nem tudom, egy banánköztársaságnak nagyon tetszik a dollár, és hasonló stílusba csinál egy pénzt, az nem hamisítás. Nem, de akkor ez föl sem merült. Tehát fölmerült természetesen például a római korban is, amikor házilag vagy nem házilag, de hamisítják a pénzt. Tehát ez nem hamisításként, hogy önálló pénzverés megindul, és ezt a mintát követi. Ugye ezt ismerték, hát jogos az, hogy átveszük a pénzverés szokását, akkor ahonnan megismertük, azokat a mintákat használjuk fel.
És kik verték a pénzeket?
Egy-egy törzs hatalmi vezetése, illetve a késői pénzverésnél felvetődött az a kérdés, hogy ezt esetleg kereskedők, kis királyocskák, regulusok verhetnék. De tulajdonképpen a kelta numizmatika ez egy nagyon gyorsan változó, nagyon összetett problematikájú terület.
Honnan származnak a nemesfémek a pénzek veréséhez?
A Kárpát-medence nemesfémben elég gazdag terület, gondoljunk a Felvidék bányavárosaira, Erdély területére. Tehát ugyanazokat használták ki, természetesen más módszerekkel, amiket később a középkor folyamán, római korban is használják, hát ugye a legújabb korig használják ezeket a bányákat, tehát ugyanonnan származnak ezek a dolgok, illetve hát soha nem zárható ki azt, hogy zsákmányból, illetve zsoldos tevékenységből azt beolvasztják, újrahasznosítják, de hát ez mondjuk elsősorban azért itt a keltáknak nem csak a fémművesség, de a bányászok is hát fejlett volt. A 4. századi nagy kelta vándorlás után elérkeztünk a 3. századhoz, a kelták nagy balkáni inváziójának időszakához. Ugye ez Lüsimachos halála után indul el, 281 után, amikor szintén egy területszerző céllal megrohanják a balkáni területeket a kelták. Belgiosz, illetve Brennosz nevét érdemes megjegyezni, kelta hadvezérek voltak. Belgiosz vagy Bolgiosz megsemmisíti Ptolemaiosz Kereunosz seregét, aki egy makedón trombitorló volt, és hát egy kommandó egészen Delfoig tör előre. Most hát itt lehet beszélni az ókori történelmek legnagyobb történelem hamisításáról is, ugyanis hát azt mondják, hogy a kelták elfoglalják és kifosztják Delfoi szentélyét. És hát ugye elhurcolják a kincseket, az aranyat, egészen Tulúzába, Tolózában, az antik Tolózába, ahol felhalmozzák a szentélyekbe, és amikor a rómaiak elfoglalják a területet, és kifosztják a szentélyeket, akkor csak jogosan visszaveszik azt, ami ugye amúgy is a görögséget, hát ugye akkor már a görögség is Róma fennhatósága alatt van, jogosan visszaveszik, ami őket megéleti. De hát kiderült, hogy nem fosztják ki, de elfolyt a gallok, ugyanis Szamotrakén előkerült egy felirat, amiben leírják, hogy sikerült megállítani a keltákat. Tehát nem sikerült a szentély kifosztással, de egyébként még az a kutatásban egy máig visszatérő toposzként tovább fennmaradt. Volt olyan kutató például, aki kiszámolta, hogy körülbelül mennyi aranyat vittek el a delfói kincsek közül. Most ennek a támadásnak az lesz az eredménye, hogy a Balkánon kialakul egy rövid életű kelta állam, a Tüliszi királyság. Ugye ezeket megállítják a Gallipoli félszigetnél egy nagy csatában a keltákat, és egyrészük visszatér a Dunántúlra, illetve nagyon sokan Galliáig is visszamennek, illetve a bitüniai Nikomédész király hívására átkelnek Anatóliában, ahol Ankara környékén létrehozzák hát a Galatiát, a Galata területeket, és hát majd feltűnnek később Egyiptomban, Szíriában, mint zsoldosok, hát a mediterrán világ teljes területén, és hát ott is mindig problémákat okoznak, nem szeretik őket kifizetni. Egyiptomban például megcsinálják azt, hogy bezárják őket a Nílus egyik szigetére, hogy hadd gyilkolják le egymást, mert félnek, hogy ott zendülést robbantanak ki a területen. És hát ugye Anatóliában annyira megerősödnek, hogy folyamatos támadásokat intéznek Pergamon ellen. És hát Pergamon, ugye a megszületett új hellenisztikus királyság, akkor vívja ki magának a legnagyobb nemzetközi elismerést, tehát akkor lép gyakorlatilag elismert a nemzetközi politika szintére, amikor legyőzi a keltákat, a galatákat. Köralakú vitrén másik részéhez érkeztünk el, ami hát itt található számomra az egyik legizgalmasabb emlékcsoport, de ez csak a személyes véleményem, ami bemutatja, hogy kelta művészetnek más művészetekkel, a mediterrániummal, illetve az itt talált például szkítaős lakossággal milyen kapcsolatrendszer alakult ki, hogyan hatottak ezek egymásra. Két agyag és egy bronzedényre hívnám fel a figyelmet. Ugye a bronzedény az egy görög gyártmányú bronzedény, egy kantarosz, aminek ugye az alsó része a lába hiányzik jelenleg, és hát ezt szobon találták egy kelta temetőben. Na most felvetődött az a kérdés, hogy ez vajon békés kereskedelemmel, vagy háborús zsákmányként került ide hozzánk. Manapság egyre előtérbe kerül az a nézet, hogy ezek békés kereskedelemmel jutottak el, tehát a görögség és a keltaság kapcsolatrendszerével. Na most ez a kantarosz egy 4. század végén, 3. század elején megjelenő új görög kantarosz típushoz tartozik, és ezek a Kárpát-medencébe eljutó darabok ihletik azokat a kétfülű edényeket, amiket szintén kantaroszoknak nevezünk, amelyek a nyugati keltaság körében ismeretlenek, viszont itt nálunk szép számmal előfordulnak. Kétféle típusa van ezeknek a kantaroszoknak. A hátunk mögötti vitrínben látható egy kerekdedebb, kicsit fölhúzott a fülű darab, az a helyi hagyományokon alapuló kantarosz típus, tehát nevezzük Illír-Pannon hagyományú, korvaskori hagyományúnak. Ebben a vitrínben láthatóak pedig, különösen ahogy itt a görög eredeti van mellette, mutatja, hogy ezek mediterrán inspirációjuk. És hogyha valaki veszi a fáradtságot, és kicsit lehajol, láthatja, hogy a tal fölött egy borda található. Na most a fekete bevonatos mediterrán kerámia, görög kerámiában ugyanúgy megtalálható ez a borda. Ugye ezeket a fém edényeket utánozza, tehát gyakorlatilag ugyanaz a utánzási folyamat figyelhető meg, és hát ez mutatja, hogy a keltaság és a görögség mennyit köszönhet egymásnak. Tehát nem csak háborúkból állt, illetve zsoldosként, hanem kulturálisan is mennyit merítettek a keltafazekasok a görög hagyományokból.
Tolkien világa című sorozat ezen részében Márton András, régész történész a Nemzeti Múzeumban kalauzolt végig minket a keltákról szóló kiállításon. A Tolkien világa című sorozat ezzel a résszel végéhez érkezett. Hargitay Henrik műsorát hallották.